Úgyból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége Zenyesi László, a Svájci Magyar Ház Alapítvány vezetője és alapítója, valamint a Magyar Diaszpora Tanács Európai Régiójának az elnöke. A téma továbbra is svájci magyar gazdasági kapcsolatok alakulása, és ha jól emlékszem, a műsor első részének utolsó perceiben már beszéltünk arról, hogy Magyarországon vannak nagyon jelentős svájci cégek, amelyek egyébként exportálnak, és akkor ez a logika menti jutunk el odáig, hogy a svájci fran mennyire erős fizetőeszköz a világban, sőt ugye ilyen number one menedékeszköznek is tekintik egy-egy globális probléma esetén. A svájci fran relatíve nagyon erőssége hogy érinti a Svájc gazdaságát, egészen pontosan egyébként a svájci exportáló cégeket, hiszen nálatok is pontosabban ugye Svájcban nagyon fontos terület az export.
Igen, hát az export az a Svájcnak egy nagy erőssége, hát a svájci GDP-nek több mint 70%-át tesz ki az export, úgyhogy ezáltal nagyon érzékeny a gazdaság minden külső befolyásnak, és hát a svájci frank az igazán mint ahogy mondtad, hogy egy ilyen menekülő valuta, valahol gazdasági kihívások vannak, rögtön felvásárolják a frankot, a svájci frankot ezáltal erősítik is, és most is ennek vagyunk a tanúi, hogy folyamatosan erősödik a svájci frank, amely megnehezíti az export cégek, hát, hogy mondtam, 70%-át teszi ki ez az ág. Svájcnak különböző lépései voltak, nem tudom, hogy mennyire emlékezünk rá, vagy mennyire nem, de mindent kipróbált már Svájc. Hát volt egy olyan, hogy 2009-ben eldöntötte Svájc, hogy addig vásárol fel euró és USA dollár valutákat, ameddig az árfolyam egy kicsit mérséklődik. Hát ezt elkezdte, elérte, hogy mondjuk 1.48-ról 1.52-re változott az árfolyam, az nem volt olyan nagy lépés, és 2010-ben első negyed évben olyan 31 milliárd svájci frank értékű valutát vásárolt, és a második negyed évben már 113 milliárd, úgyhogy 2010-ben olyan 180 milliárd USA dollár valutát vásárolt fel Svájc, és ez ijesztő 33%-át tette ki a svájci GDP-nek. Úgyhogy óriási nagy erőfeszítést vitt végbe a Svájci Nemzeti Bank, és ez annyira nem működött, hanem 2011-re bevezették, hogy maximum az 1.20-as árfolyam, hogy az euró-svájci frank árfolyamot 1.20-ra lövik be, és történjen, ami akar, annyit vásárolnak, hogy ezt tudják tartani. Így erősödött is az árfolyam, nagyon sok pénzt kiadtak, és 2015-ben ezt muszáj volt elengedjék, és hát politikai nyomás is minden szerepet játszott, és rögtön miután elengedték, egy olyan 30%-kal erősödött ismét a svájci frank. Úgyhogy mindig próbálkoznak ezekkel az árfolyamokkal, 15-21 között így hében-hóban vásároltak devizát, és 22-ben, 24-ig elkezdték eladni azt az óriási nagy devizatartalékot, amit felhalmoztak, és hát egy olyan 130 milliárd svájci frankban adtak el devizát. Így hát így egy komoly veszteséget realizáltak, úgyhogy ilyen 26 milliárd svájci frank veszteséget realizáltak ezáltal, így a politikum is eléggé komoly támadásoknak tette ki a Svájci Nemzeti Bankot. Úgyhogy ezek ilyen kihívás problémák, de hozzáteszem, hogy a Svájci Nemzeti Bank vezetői, igazgatói azt nyilatkozták, hogy mai napig is ugyanezt a politikát fogják követni, nem bánják meg, hogy ezt így végbevitték, mert hát a gazdaságot így meg tudták menteni, véleményük szerint.
És hozzá, hogy gyakorlatilag nincs kamat. Svájcban.
Igen, igen.
Ugye pont az ellenkező, mint Magyarországon nálunk, ugye relatív azért magas a jegybanki alapkamat 6,5%-on, hogy a forintot védjük. Svájcban meg azért nincs kamat, hogy beleted a pénzt, nem, hogy erőt sögjön tovább, magyarán nem.
Így van, pontosan, hát ebben az évben pont emiatt megint rekorderősséget ért el a svájci frank, mert az infláció ez a 0,3-0,7% továbbra is roppant alacsony, és masszívan a Svájci Nemzeti Bank célértéke alatt van, és hát az export bevétel eddigi olyan mínusz 4,5%-kel csökkent, úgyhogy meg hát az export cégeknek jóval kevesebb profit marad a zsebükben, és ehhez még egy, hogy súlyosbítsam a helyzetet, egy katasztrofális döntés született, mégpedig napokkal ezelőtt Donald Trump elnök 39%-os vámtarifát vetett ki a svájci importokra.
Na akkor erről is ejtsünk néhány szót, tekintett arra, hogy mégiscsak egy semleges országról beszélünk. Tehát nem egy Európai Uniós tagról van szó. Ez mit jelent? Esetleg van-e valamiféle kalkuláció erre Svájcban?
Hát igen, mondjuk ez felrázta mondjuk a svájci politikumot, és hát most, mivel néhány nappal ezelőtt történt ez, már a svájci diplomácia gondolkodik eszközökön, hogy lehetne enyhíteni ezt a konfliktust.
Tekintettel arra, hogy az Egyesült Államok nagyon fontos Svájc gazdasága számára.
Így van, pontosan, és
egyik legnagyobb felvevő hely, ha bocsánat, hogy megszakítalak, de
igen.
Még hozzá.
Igen, ez így van, és ez teljesen aláhúzom, mert az érintett termékek exportja az olyan 4,4 milliárd svájci frank az USA-ba, az olyan durván 5,5 milliárd USA dollár, amely az export 15-18%-a volt svájci adatok szerint, úgyhogy durván egy ötöde a svájci exportnak az USA-ba megy, és hát most a svájci ipar képviseletei munkahelyek 10,000-eit látják veszélyeztetve, ha ezt nem lehet enyhíteni. Úgyhogy most a svájci államfő miniszterek szintjén egy stratégián gondolkodnak, és hát a svájci diplomácia hát a tárgyalás útját választják első lépésként mindig, úgyhogy kíváncsian követem én is, hogy ez milyen irányba vezet. Még azért is, mert svájci néppártja, a svájci Volkspartei, a svájci néppárti politikusai, vezető politikusai igazságtalannak tartják még azért is, mert ők a 2008-as, 2009-es globális pénzügyi válság során amikor a Fed megnyitotta a US dollár swap vonalát a jegybankokkal, és 2008 decemberében olyan közel 600 milliárd USA dollárt pompált úgymond a rendszerbe, és ebből az összegből a Svájci Nemzeti Bank közvetítésével több 10 milliárd dollár jutott a svájci bankrendszerbe. A svájciak úgy látják, hogy annak idején az aktív svájci szerepnek is köszönhető, hogy az USA bankrendszere stabilizálódott, és elkerülték a csődöt, ami hát hogy a pénzügyi rendszer ne omoljon össze. Úgyhogy ezért ők ezt egy kicsit hálátlannak tartják, hogy annak idején bezzeg a svájci 10 milliárd frankok, dollárok jók voltak. Úgyhogy én is kíváncsian követem meg, hát nem kis aggodalommal, mert hát egy 39%-os emelés az azért nem kevés.
Hát ha már van szerencsénk egy gazdasági szakértővel beszélgetne itt, aki ráadásul svájci is, hát ejtsünk néhány szót a legendás banktitokról és a bankok, pénzintézetek, hitelintézetek szerepéről, mert említetted egyébként, hogy ugye a gazdaságnak a részesedése exportterén 70%, és talán Svájcban a legnagyobb a londoni City mellett ugye a pénzügyi részesedése is a gazdaságból a érintett hitelintézeteknek.
Igen, hát a svájci banktitok sajnos már nem létezik abban a formában, mint régen, hogy bárki bemehetett, és
anonim betétek.
Anonim betétek, hogy egy bizonyos számjegyet kap, és úgy veheti ki a pénzt, vagy teszi. Ez egy nagy, hogy mondjam, nagy botrány volt annak idején, mert hát, hogy mondjam, titkos rendőrségi módszerekkel Németország, USA vásárolt banki alkalmazottoktól CD-ket. Ez már nyilvános, úgyhogy ezt el lehet mondani, és ezáltal a befektetőket be tudták azonosítani, megbüntetni, hírességek is Németországban a sajtot bejárták, hogy megbüntették őket, mennyi pénzt tartottak, és ez volt az utolsó lépés, hogy teljesen, meg nem ismernek most már Svájcban ilyen formában, mondjuk svájci offshore-ként működtetni bármit is, és mondjuk Svájc felélegzik, hogy oké, letisztult a rendszer, de ez már olyan formában nem működik.
Hát, hogy eleve szűkölnek, akkor gondolom a banki mérlegek is a kevesebb a forrás benne.
Így van. Hát a diszkréció olyan szempontból még mindig megvan, de teljesen legális keretek között, és a svájci biztonság meg precizitás az, ami még mérvadó. Hát háborús, hogy mondjam, retorikát folytat nagyon sok ország, politikum, így sokan Svájcot ismét egy a nyugalom szigeteként tekintik, ami Svájcnak egy nagy előny, hogy több száz év óta nem volt háború, és ez a biztonságot sokan szívesen megfizetik.
Annak idején ismerősömnél jártam kint Bern mellett, és megmutatta nekem a hidegháborúról készülvén, hogy mi van lent a raktárban, vagy a alaksorban, a garázs mellett. Még ez a hagyomány továbbra is él, hogy családok ugye előre bezsuppolnak ezt-azt, és esetleg fegyvert is tesznek a garázsba vagy a pincébe?
Igen. Hát bevallom őszintén, hogy a mi családi házunknál is van egy működő biztonsági bunker, ahol az élelmiszereket tároljuk. Igen, és hát mikor a házat vettük, gondoltuk, hogy hát elbontjuk, mert mire van szükség, és jó, hogy nem tettük, mert nyilván van tartva, és 3 évente jönnek és ellenőrzik, hogy minden működik-e. Pont egy ilyen fél éve voltak nálunk, és kikötötték, hogy az elszívó rendszertől kezdve minden félét kell módosítani rajta, ami megint pénzbe kerül, de hát a biztonság kedvéért ezt természetesen megteszi az ember. A másik szerintem Svájc a világ egyik legnagyobb hadseregével rendelkezik, mert milic hadserege van, a katonakötelességet letévő férfiak hazavihetik a fegyverüket, és ezért több százezer fegyver van otthon a családoknál. Ezt gondolom, hogy Svájcban megengedhető abban a kőzegben, más országnál nem tudom, hogy ez így működne-e.
Ha már említetted a beszélgetés bizonyos pontján, hogy megfigyelhető a magyar diaszpora részéről is hazatelepedési igény, ez köztudomású, hogy a Balaton partján rengeteg a német, aki Magyarországon telepszik le, és nem is magyar származások, hanem Németországba jönnek ide. Mennyire trendi ez Svájcból? Meg lehet-e figyelni, hogy az idősebb korosztály, amelyek tagjai mondjuk annak idején még a szocialista rendszerben emigráltak, hogy visszajönnének-e?
Igen, hát végül is a nyugdíjas korosztályt elérőknél ez nagyon közkedvelt. Itt anyagi, meg hát más motivációk is vannak. Persze vágyódik az ember a szülőföldjére, a hazájába, de a nyugat-európai körében is, akik nem magyar származásúak, az anyagiak az nagyon mérvadóak. Úgyhogy Magyarországon egy nagyon pozitív kép alakult ki az utóbbi időben, legyen az a biztonságpolitika szempontjából a nyugalom, és hogy egy nyugat-európai nyugdíjjal Magyarországon jobban él egy nyugdíjas, mint mondjuk Svájcban, vagy bárhol máshol.
Nem tudom, látod a Deutschland Funk ezzel kapcsolatos riportját, hát úgy áradoztak Magyarországról, mint hogyha azt hinném, hogy a világ legjobb helyén élek. bemutatva Magyarország, egyébként a kritikus német sajtóról beszélünk, egészen pontos, hogy ez közszolgálta a Deutschlandfunk, de igazából az üzenete volt fura és meglepő.
Igen, igen, nem tudják már kikerülni ezt a tényt, hogy nagyon sokan igazán pozitívan értékelik meg Magyarországot. Pozitívabban gyakran, mint magyarországi lakosok, vagy ha itthon vagyok, olyan értékeket, hogy nyugalom, békesség, ez természetesnek vesznek, és nagyon érdekes, mondjuk Svájcban is bárkivel beszélünk svájci őslakossal, hogy ő tud Magyarországról, és név szerint ismerik Magyarország miniszterelnökét.
Hát említetted a legelején a beszélgetésünknek, hogy 1984-ben sikerült kimenned, akkor voltál, elárultam, nagyon gyerek, 12 éves. Igen. Én 87-ben voltam először Svájcban, és mondjuk a Magyarország megítélés olyan fura volt, ugye a kelet-európai blokkba vettek mindenkit, a kelet-némettől egészen az oroszig. De, és akkor említetted, hogy most már azért másabb a megítélésünk, szóval milyen a reputációja Magyarországnak? Beszéltünk a műsor első részében a politikai megközelítésről, hogy az átlagos svájci halandó mit tartunk. Egy picit szerintem tegyünk ennél is egy kört.
Igen, hát vannak nagyon extrém dolgok, mégpedig lenne a néppárt egyik vezére, Glarner Andreas, egy olyan kijelentést tett a biztonságpolitikára utalva, hogy Svájcnak is kellene egy Orbán Viktor. Hát ez óriási nagy hullámot vert a sajtóban, főleg a liberálisabb oldalról. Nagyon támadták, kérték a lemondását, stb., de ez tükrözi a svájci polgárok nagy részének a véleményét, és bárkivel beszélünk, vagy bemutatkozunk, hogy magyarok vagyunk, magyar származások, akkor pozitívan beszélnek Magyarországról. Ez 84-ben még nem így volt, hanem volt egy keleti blokk, és nagyon sokáig rendszerváltás után is egy ilyen, mit mondjam, befektetési zónaként tekintettek Magyarországra, ahol a hasznot lehet húzni, ott egy kiárusított vagy kiárusítás alatt álló országra úgy tekintettek. Most meg az az érzésem, hogy egyenjogúként és egy európai politikát meghatározó országra, hiába a nagysága, ez nem ezt mutatná.
Van még hátra egy-két percünk a műsor második részéből. Kérlek szépen, milyen terveitek vannak akár a Magyar Ház alapítvány vonatkozásában, akár pedig a diaszpora tanács megközelítéséből ha lehet így fogalmazni, a 25-ös, 26-os évadra?
Igen, hát mondjuk eddig hát diaszpora magyarsága tapasztalja, hogy a nyugat-európai viszonyok hogy romlanak, és örülnének, ha lehetővé tenni Magyarország vagy kormányzat, hogy hazatelepüljenek, vagy aktívan egy ilyen szerepet játszana, és hát nem szeretnének kalandokba bocsátkozni, ami a magyar vezetést vagy politikumot illeti, ugyanúgy, mint mondjuk a svájciaknak is az egy igénye, hogy egy stabilitás megmaradjon azért. Most külön politikai üzenetek nélkül, de a stabilitást azt mindenki szereti, és a kiszámíthatóságot.
És akkor ez lesz a műsor második részének és az egész műsornak a záró mondata. A napvendége tehát Zenyesi László volt, aki a Svájci Magyar Ház alapítvány vezetője és alapítója, valamint a Magyar Diaszpora Tanács Európai Régiójának az elnöke, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.